Hallgassátok meg Istennek igéjét, melyet olvasok hitünk épülésére és lelkünk megerősítésére. Sámuel második könyve 6. fejezetének 1-től 5-ig, illetve 14-től 22-ig terjedő verseiből. Ezután összegyűjtötte Dávid Izrael egész ifjúságát, 30 ezer embert. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Baálé Jehúdába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta lévő kerubokon ülő seregek urának a nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáb házából, amely a dombon volt. Abinádáb fiai, Uzzá és Ahió irányították az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon volt, Ahió ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa, hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. Így vitte el Dávid és Izrael egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürdzengéssel. De Mikal, Saul leánya, éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, hogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. Az Úr ládáját bevitték, és oda tették a helyére, annak a sátornak a közepén, amelyet Dávid vont fel. Akkor Dávid égő áldozatokat és béke áldozatokat mutatott be az Úr előtt. Miután Dávid befejezte az égő áldozat és a béke áldozat bemutatását, megáldotta a népet a seregek urának nevében. Majd az egész népnek, Izrael egész sokaságának, minden férfinak és nőnek osztott egy-egy lepényt, préselt datóját és aszúszőlőt. Azután az egész nép hazament. Dávid is visszatért, hogy megáldja háza népét. De Mikal, Saul leánya, kijött Dávid elé, és ezt mondta. Milyen dicső volt ma Izrael királya. Úgy mutogatta magát szolgáinak a szolgálói előtt, ahogyan csak félesző ember szokta magát mutogatni. Dávid ezt felelte Mikalnak. Az Úr színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apát helyett és egész háza népe helyett, és engem rendelt az Úr népének, Izraelnek a fejedelmévé. Igen, az Úr színe előtt. És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek magam előtt, akkor is tisztelni fognak a szolgálók, akiket te emlegetsz. Az ige, amelynek alapján szólani kívánok hozzátok, megírva található a felolvasott ige szakaszban. Megismétlem Sámuel második könyve 6. fejezetének 14. versének az első felét. Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Az elmúlt hét folyamán két olyan kérdést is feltettek nekem, ami komolyan elgondolkodtatott. A hétfői bibliaórán az aznapra kijelölt Zsoltárt olvasva hangzott el az egyik. Mik is a Zsoltárok? Igazából ki a Zsoltárok szerzője? Akkor úgy fogalmaztam meg, hogy a Zsoltárok egyfajta imádságok, mely az Istennel megélt dolgairól, az Istennel való kapcsolatáról szólnak a Zsoltárírónak. A bibliai Zsoltárok szerzője általában Dávid, a későbbi király, de Mózes, Salamon, Jedútún, Kóra, vagy éppen Ászáf fiai is Zsoltár szerzők. Felidéződött bennem egy kép, amíg pásztor Dávidról, aki kinn a mezőn, a szabad ég alatt egyedül őrzi a nyájat. Látja a tájat, a természet harmóniáját, a békésen legelésző állatokat. Ugyanakkor tisztában van a rá és a gondjaira bízottakra szüntelenül leselkedő veszélyekről. Bizony a vadállatok szabad prédái voltak, és az időjárás viszontagságainak is ki voltak téve. A Zsoltáraiból mégsem a megkeseredett, mégsem a besaványodott, magába gubózott ember jelenik meg előttünk, még akkor sem, ha olykor-olykor panaszra nyílik a szája. Inkább a teremtőjével, jó kapcsolatban, vele rendes beszélő viszonyban levő, magát ura oltalmába tudó embernek ismerjük, aki még akkor sem szünteti meg kapcsolatát az Istennel, sőt, ugyanúgy ápolja akkor is, amikor beindul a karrierje, amikor pozícióba kerül. Elgondolkodtatott, hogyan csinálta azt, hogy az Istenre mindig jutott ideje, energiája, meg kedve. Hogy érte azt el, hogy mindenben maga körül fel tudta fedezni Isten kezének a nyomát? A második elgondolkodtató kérdést az egyik hittanos kislány tette fel. Sámuel elhívásának a történetét vettük, amikor a gyermek Sámuelt háromszor megszólítja az Úr, ám sem ő, sem Éli a főpap nem ismeri fel azt, hogy maga az Isten szól. A történet magyarázatában elmondtam, hogy az Isten igenis ma is szól. Sokféleképpen szól hozzánk. Van, hogy halljuk, van, hogy nem halljuk, van, hogy nem akarjuk hallani, és olyan is előfordul, hogy rosszul halljuk meg. Amikor ezt elmondtam, azt a feladatot kapták a gyerekek, hogy az előttük lévő képek alapján határozzák meg, mi mindenen keresztül szólíthat meg bennünket az Isten. A képek kenyeret, naplementét, virágzó rétet, Bibliát, templomot, szószéket ábrázoltak. A feladat teljesen érthetetlennek bizonyult sokaknál. És az említett kislányból ki is bukott. Én nem értem. Hogyan szólna Isten a kenyérből, vagy a naplementéből? Hát itt tartunk. A ma embere már nem fedezi fel az Istent. Nem látja meg az Istent alkotásaiban. Nem hallja, és nagyon sokszor nem is tudja megszólítani. Míg Dávid pásztorfiúként pontosan tudta, hogy neki magának az Úr a pásztora, aki után úgy vágyik, mint szarvas a hűs vízforrásra, aztán királyként is kész előtte bűnbánatot tartva kimondani, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, addig a ma embere már csak nem is keresi, nem is kutatja a mindeneknek teremtőjét, a minden életnek adóját. No, de azért nem élünk csak úgy tétlenül ebben a világban. Foglalkozunk ám mi sok mindennel. Annyi, de annyi minden leköt bennünket. Elszámolások, meg leszámolások, beszólások, meg leszólások, kritikák, meg intrikák. Senki nem róhatja fel nekünk, ha az Istenre már nem jut időnk. Különben is farsangban vagyunk, a karácsonyi ünnepkörnek vége, amikor igenis bejött a képbe, még az Isten is. Szeretett testvérek, a farsang és a farsanggal együtt járó bálozások, tánc kapcsán jutott eszembe a ma előttünk levő ige. Arra gondoltam, hogy ma itt, ez Isten tiszteletem, a táncon keresztül, egy bibliai táncon keresztül fogom hozzátok közel hozni az Istent, az Isten iránti tiszteletet, az Istennek igenis a mában is kiáró dicsőítést. Mert Dávid táncával dicsőítette az Istent. De tudjuk-e vajon, Tudjuk-e még vajon azt, hogy mit jelent dicsőíteni? Mit jelent dicsőíteni valakit? Dicsőítés. A szó magáért beszél. Valakit megdicsérni, elismerően nyilatkozni róla, hálánkat kifejezni felé. A dicsőítés a gyülekezetben úgy jelenik meg, hogy a jelenlévők teljes lényüket beleadva, énekeket énekelve és imákat zengve kifejezik Isten felé hálájukat, hódolatukat, imádatukat, mindazért, amit életükben személyesen átéltek vele, amit kaptak tőle. Isten dicsőítése szívünk természetes válasza Isten szeretetére, kegyelmére, hatalmára, erejére. A dicsőítő szív megnyitja az utat Isten jelenlétéhez, és előkészíti a szívet Isten igéjének hatékony befogadásához. Az Isten dicsérete a bibliai minta alapján sokféle formában nyilvánulhat meg. A Zsoltárok könyvében így olvassuk: hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét, vagy más helyütt, énekeljetek új éneket az Úrnak. Megint más helyütt, adjatok hálát az Úrnak citera szóval, 10 húrú lanttal zengjetek neki. A Krónikák könyvében így ír Dávid táncáról a krónikás: Dávid pedig és az egész Izrael szent táncot járt Isten színe előtt, teljes erővel énekelve, citerák, lantok, dobok, cintányérok és harsonák kíséretében. Szeretett testvérek, a dicsőítés az egyetlen olyan dolog, ami biztos, hogy nem csak a földön, hanem majd a mennyben is tenni fogunk, amikor az Úrral leszünk az ő országában. Tehát a dicsőítés által már itt a földön bepillanthatunk a mennyei atmoszférába. De térjünk vissza az igéhez. Mi történik a felolvasott ige hátterében? Mi Dávid dicsőítő táncának a mozgatórugója? A szövetség ládája, a zavaros idők veszedelmei és megpróbáltatásai miatt, az emberi hozzáállás miatt, ezt hozzáteszem, hosszú ideig kallódott. És most lezárul a láda hányódásának az időszaka. Dávid az ő választott embereivel a maga városába viszi Isten lábának zsámolyát. Természetes. Az embereknek, az övéinek e feletti öröme. Maga se tudja a király magába folytani az ő lelkesedését. Ugrál, táncol, vigad. Bizony Dávid a maga gyerekes örvendezésével, gyerekesnek tűnő örvendezésével megszégyenít bennünket. Mert be kell vallanunk, hogy mi már nem tudunk ilyen lelkesedéssel örülni az Úrral való együttlétnek. Sőt, a tényleges találkozást már nem is nagyon keressük vele. Ha le is borulunk előtte, ha színe elé járulunk olykor, királyi öltözetünket nem vetjük le magunkról. Hadd lássák az emberek, hogy mi képesek vagyunk lépést tartani a divattal. Ez pedig arra mutat, hogy nem a vele való találkozás ami elsődleges szempontunk. Ha ilyen gondolatokkal jövünk a templomba, akkor valóban az Úr imádására, őszinte elcsendesedésére, vagy csupán a külsőség miatt jövünk ide. De még ezen a kérdésen is elgondolkodva arra jutottam, hogy bizony sokszor, sokan, még az emberekkel se keresik az őszinte találkozást, az őszinte közösséget az emberek. Akkor miért gyülekezünk egybe? Lehet-e még mély, bensőséges kapcsolatunk az Istennel? Lehet-e még igazán igazi az örömünk, olyan örömünk, aminek a kicsordulásán már uralkodni se tudunk? Dávid a maga dicsőítésével, Dávid a maga táncával megszégyenít bennünket. Tánc. A tánc egy belső érzés, öröm, jókedv, vígasság, külső, testi megjelenése. Dávid tánca merőben különbözik a ma szokásos táncoktól. Dávid lelkében örül, az Úr előtt táncol. Ma a tánccal többnyire a testnek hódolnak, meg az érzékeknek. Mikal, Saul leánya, Dávid felesége, megbotránkozott férjének, a királynak ebbéli gyerekes viselkedésén. Azt olvassuk, hogy megutálta őt a szívében, a királyhoz nem illő lelkesedést. Ahogy mi is gyakran hűvösen mosolygunk, nézzük, sőt, lelkünkben meg is utáljuk a lelkes rajongókat, akikből elemi erővel tör fel a lelkesedés egy gyerekes dolog miatt, egy gyerekesnek tűnő dolog miatt. Dávidnak minden valószínűség szerint szándékában állott ezt a belső örömét családjával is megosztani. Éppen ezért hideg zuhanyként érte, amikor Mikal, Saulnak leánya kinézett az ablakon, és meglátva, hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálta őt szívében. Íme, szeretett testvéreim, az utálat és a gyűlölet mennyire túloz. Bizonyára ma is többen, hazatérve a templomból, lelkesen osztanák meg övéikkel azt az örömöt, amiben részesülnek. De lehet, hogy hidegen fogadják, hűvösen megvetik, kézlegyintéssel vagy fennhéjázó kommentálásokkal hűtik le lelkesedésüket. Igen, ebben a gyülekezetben is többen vannak, akik nem mernek előhozakodni hitbeli kérdéseikkel, mert attól tartanak, emiatt majd kinézik őket. Kedves testvérek, Dávid letette a szép királyi ruhát. Csupán az ember maradt meg belőle. Az Isten azt várja tőlünk is, hogy tegyük le a külsőséget. Az Isten nem a szép ruhát, életünknek szép külsőjét, nem a szép megfogalmazott lelkesedést várja mi tőlünk, hanem a belsőt, a belső örömöt. Szeretett testvéreim, felvetődhet a kérdés, ha igazán vágyunk az Istennel való naponkénti kapcsolatra, ha szívből keressük, vagy már meg is találtuk a hozzá vezető utat, vajon nem leszünk-e csodabogarak a világ embertársaink szemébe? Vajon a bennünk lévő örömöt tudnánk-e egyeztetni a világ szemében is örömnek tartott örömökkel? A jó hír az, hogy nem kell egyeztetni, mert a kettőt nem szabad és nem is lehet elválasztani. A keresztény ember világi élete és egyházi élete nem választható el egymástól. Nem lehet külön lelki és világi életet élni. Az Isten, ami egész életünket akarja boldoggá tenni. Ezért jó, és ezért célszerű, ha meglátjuk, ha felismerjük őt, az ő kezének nyomait életünkben, életünk körülményeiben. Ha valóban boldogok akarunk lenni, merjük őt megragadni, merjük őt befogadni, áldani és dicsőíteni. Amen.